Szeretném, hogyha Isten lelke által tudnám mondani azt, amit ő kíván, hiszen az Isten vezetéséről van ma szó. És arról gondolkodunk, hogy hogyan adhatjuk át úgy magunkat Istennek, hogy tapasztalhassuk az ő vezetését. Mert hiány vagyunk. Valljuk be, hogy hiány vagyunk annak, hogy igazán megtapasztalnánk, hogy mint jelentős korszakokban Isten, amikor vezette a népet, bennünk is, minket is vezetne. Jézus, mikor a búcsúbeszédében elköszönt a tanítványoktól, akkor a következő szavakat is szólta. János evangéliumából olvasom a 16. fejezet 12-es versét. Azt mondta Jézus, hogy még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Ott voltak a tanítványok, akik kívánták követni a mestert. Mégis valami ott állt közöttük. Jézus többet el akart mondani számukra, de még el nem hordozhatjátok, mondta. Vajon miért volt, hogy el nem hordozhatták a tanítványok? Tudjuk, hogy Jézus háromszor is kijelentette, legalább háromszor megörökítették az evangéliumok, kijelentette az ő szenvedését. János evangélium a 16. fejezetében már Jézus jeruzsálemi bevonulása után vagyunk. Már ott volt a hozsonnázó tömeg, és a tanítványok várakozással voltak tele. Milyen várakozással? Olyan várakozással, hogy a megfeszített megváltójukat lássák? Nem. Nem, ezek a tanítványok azt várták, hogy mikor lép ki dicsőségesen az ő uruk, és mikor veszi át a hatalmat. Még most is, mikor Jézus már lépésekkel volt az ő szenvedése előtt. Aztán ígérte, ugye, hogy amikor eljő, amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Valami megakadályozta a tanítványokat, hogy teljesebben érthessék meg az ő mesterüket. Valami mindig van, ami közénk és Isten közé áll, ami akadályozza őt abban, hogy úgy vezessen bennünket nagyobb léptekben, ahogy mi szeretnénk. Mi emberek általában a gyors megoldást szeretjük. Imádkozunk, kérünk, kapjuk is meg azonnal. Sokszor megvárat bennünket, Isten nem adja meg azonnal, amit szeretnénk. Tudjuk, hogy már az ős evangéliumban, amikor elhangzott a megváltó ígérete, utána Éva, amikor megszülte Káint, akkor felkiáltott, hogy nyertem az Úrtól az Urat. Így szól az eredeti szövegben. Tehát már ő azt gondolta, hogy ez az a mag lesz, az asszony magva, a megígért szabadító. Mi emberek szeretnénk, hogyha hamar beteljesülne minden, amit Isten ígér, amit kérünk Istentől, de Isten vezetése más. Kiket tudott Isten vezetni a történelem folyamán? Nézzük meg, nézzük Ábrahámot. Ábrahám ott hagyta azt a várost, ami a kor metropolisza volt, azért, hogy elmenjen Isten szava után, Isten hívásának engedve, és mindenben odafigyelt rá, és mindenben igyekezett az ő elvárásainak megfelelni. Ott volt a gondolataiban, hogy Isten vezetésére vágyott. Tudjuk, hogy nem volt mentes a hibáktól ő sem, de mégis Istennel járt, és tudjuk, hogy Isten tanította őt, fejlesztette őt, vezetni tudta Ábrahámot. Így tette ezt a népével is. Tudjuk, vezette Mózest, ő is rá figyelt Isten vezetésére. Vezette a tanítványokat a felház ima alkalom után, és vezette az advent népet is. Isten mindig csak lépésről lépésre vezet. Vajon ez a bűnesek miatt van, hogy Isten csak lépésről lépésre vezet? Hogy Isten a fejlődést beleillesztette az ő vezetési módszerében? Nem így van. Már a bűneset előtt Ádám és Éva vezetésénél is, amikor tanította őket, alkonyatkor velük együtt járt, akkor is tanította és fejlesztette őket. A Pátriárkák és Prófétákból olvashatjuk a 27. oldalon a következőket. A Teremtő megígérte, hogy mindaddig, amíg hűek maradnak Isten törvényéhez, állandóan növekszik majd képességük, hogy tudásukat gyarapítsák. Egymást szeressék és örvendjenek. Szüntelenül gyűjthetik a tudás újabb kincseit. Felfedezhetik a boldogság újabb forrásait. És mind tisztábban és világosabban alkothatnak fogalmat Isten felmérhetetlen, kiapadhatatlan szeretetéről. Tehát már a tökéletes világban is ez volt, hogy Isten lépésről lépésre a fejlődést is bele szőve az ő tervében gondoskodott a teremtményeiről. És vajon mi lesz majd az új földön, amikor már szintén nem lesz bűn? Ott is megvan a lépésről lépésre fejlődés. A Nagy Küzdelem című könyv utolsó oldaláról olvasom. Minden Isten végtelen hatalmát hirdeti, és az évek az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet. Gondoljunk bele, az a szeretet, ahova eljutunk, azt gondolná az ember, hogy ez már tökéletes szeretet, de azt írja, hogy nő a szeretet, majd amikor oda jutunk. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik az aranyhárfájukat. Gondoljunk bele, Isten tervébe kezdettől fogva benne van a fejlődés. Benne van, hogy lépésről lépésre vezet. Sokszor mi ezt ilyen araszolgatásnak vesszük, tehát azt gondolnánk, hogy sokkal nagyobb léptekben szeretnénk haladni. És az úgy van rendjén, hogy Isten készségesen vezet minket nagyobb léptekben is, de mi vagyunk az akadályai annak, hogy ezt megtehesse. Nézzük meg, most egy kicsit szeretném, hogyha az advent történelmet egy kicsit közelebbről megnéznénk. A mai nap ennek szeretném szentelni a délelőttöt is, és a délutánt is. Délután szeretnék vetíteni is, és korabeli dokumentumokat mutatni a tanbeli fejlődésünkről. Tehát, hogy jutott el idáig a mi ismeretünk, és mik az alappillérek, amikről nem szabad elmozdulnunk. Tehát délután vetítés lesz. Most röviden át fogjuk tekinteni, hogy az advent népet a nagy csalódás után hogyan vezette Isten. Tudjuk, hogy a csalódás az hatalmas volt. Ismerjük, hogy a Miller mozgalom, amikor elindult, a 2300 éves proféciát felismerve, először 1843-ban, majd 44. október 22-ére, tehát konkrét napra tűzte ki Jézus eljövetelének idejét. Jött a dátum, nagy volt a várakozás, mindenüket eladták azok, akik igazán hittek. Béc kapitány, ismerjük egyik úttörünk, ő egy hajós kapitány volt, elég nagy vagyóra tett szert az útjai során, mindenét eladta. Azért, hogy terjedjen a jó hír. Bezárták a boltokat az utolsó napon, téged már nem nyitunk ki. Gondoljuk bele, helyezzük be a gondolatainkat ebbe a felfokozott várakozásba, mert jönni fog Jézus, meglátjuk őt dicsőséggel jönni. Eltelt az éjszaka, és Jézus nem jött. Képzeljük be magunkat, hogy aki mindenét felad, mindenét elad, azért, mert Jézus jön, és a várva várt esemény nem következik be. Micsoda nagy csalódás, csak sírtak, és nem értették, hogy mi a helyzet. Nagy rostának bizonyult bizony ez a nagy csalódás, mert azt is képzeljük el, hogy másnap mekkora volt a tömegnek, akik ugye nem hallgattak az üzenetre, mekkora volt a gúnyolódása, az áskálódása, kinevették őket. nincstelenül el kellett kezdeniük újból felépíteni az életüket. Miközben nem értették, hogy most mi történt, miért nem jött el Jézus. A nagy advent mozgalomnak, ugye, amit nagyon-nagyon-nagyon lazán tartott össze, egyetlen egy dolog, a Jézus eljövetelébe vallott hit tartotta össze ezt a mozgalmat. Mert tudjuk, hogy felekezetek közötti volt ez a mozgalom. Rengeteg felekezet. Egy kimutatásból elolvasom, hogy a legbefolyásosabb ige hirdetők között 11 metodista volt, 9 baptista, 3 kongregacionalista, 2 presbiteriánus, 3 keresztény kapcsolat nevű közösség, 3 szabad akarat baptistái, akkor volt közöttük anglikán, holland református, luteránus. Ezek mind hozták a saját egyházukra vonatkozó hitelvi ismeretüket, amiben ők benne éltek. Egy tartotta össze a mozgalmat, Jézus eljövetelébe vetett hit. Megértették, hogy az a 2300-as éves profécia ott letelt. Mi volt a nagy csalódás után? Mit okozott ez azokban a hívőkben, akik mindenüket készek voltak fel áldozni? Voltak, akik, ugye nagy próba minden csalódás és nagy rosta, mert voltak, akik félelemből csatlakoztak. Jön Jézus ítélettel? Hát akkor csatlakozzunk mi is, és várjuk, mert hát ugye elkárhozni nem szeretnénk. Na hát ők, akik félszívvel csatlakoztak, kihullottak a rostán. Vagy elszélettek, feladták minden nemű hitüket, vagy visszamentek az egyházaikban. Akik megmaradtak az advent hit mellett, azok 3 fő csoportra oszlottak. A legnépesebb csoport, akikhez 45-ig William Miller is csatlakozott, azok azt vallották, hogy rossz volt a számítás. Az a számítás, amit már 1000-szer átnéztek. 1000-szer átvizsgáltak. És mondták, hogy 44. október 22. Tudjátok, hogy több dátum is volt addig, és mindig pontosították, és mindig utána néztek. És meggyőződtek, hogy október 22. 1844 az a 2300 éves profécia letelte. De most feladták azt a hitüket, hogy jól számolták a dátumot, mert ugye a szent hely megtisztítására mindenképpen Jézus eljövetelét várták. Nem azt nézték, hogy talán a bekövetkezett esemény más, hanem azt nézték, hogy ugye van a időpont, van a szentély és a megtisztítás. Ez a 3, hogy miben tévedtek, és ők feladták abbéli hitüket, hogy az időpont jó. Sajnos Miller is ehhez a részhez kapcsolódott, mert nagyon a mozgalomnak nagyon jelentős tagjai is ehhez. Joshua Himes nevét nem tudom mennyire ismeritek, amikor William Miller hirdette a nagy advent üzenetet, akkor ő volt az, aki teljes mellszélességgel mellé állt és nyomtatta az anyagait. És mivel ő vallotta először azt, hogy akkor felejtsük el ezt a dátumot, itt tévedtünk, William Miller hozzá csatlakozott. Szeretnék elolvasni azért Ellen White-tól egy írást, hogy, mert úgy fájdalmas nem számunkra, hogy egy olyan ember, akit Isten ennyire megáldott, így elhívott, végig vezetett, végig vitte az egész mozgalmat, és tényleg tömegek csatlakoztak, hogy mi lett az ő sorsa azért, mert félreértett valamit. De láthatjuk, hogy a biblikus történelemben is a sok félreértés volt, és ezért nem bántotta a tanítványait se Jézus. 3-szor elmondta azt, hogy őt keresztre feszítik, és nem értették meg. William Miller ekkor már idős és beteg volt. Idős, és a betegségét biztos az is okozta, hogy lelkileg összetört, mert Jézus nem jött el. A Tapasztalatok és látomások és lelki ajándékok Ellen White művéből olvasom a 188. oldalról. Miller Vilmosra terelték figyelmemet. Zavartnak látszott, azon fölül szomorúság és aggodalom terhelte le népéért. az 1844-es csoport, mely addig egységes és egymást szerető volt, most elvesztette szeretetét, szembefordultak egymással, és hideg, visszaesett állapotba hanyatlottak. Ezt látva Miller Vilmosnak bánat emésztette el erejét. Láttam vezető embereket, amint őt figyelik attól fogva, hogy elfogadja a harmadik Andel üzenetét, valamint Isten parancsolatait. És mikor Miller mennyei fény felé hajolt volna, tervet szőttek, hogy eltereljék figyelmét. Mert ugye ezek eljutottak hozzá is. Tehát azok a felismerések, amit a harmadik ág vitt, majd mondom azt is, azok eljutottak Millerhez is, és kérlelték, mint a mozgalom vezetőjét, hogy fogadja el ezeket a gyönyörű igazságokat. De emberi folytatom Ellen White írását, emberi befolyást gyakoroltak rá, hogy sötétben tartsák, és az igazság ellenzői között megőrizzék befolyásukat. Miller Vilmos végül felemelte hangját a mennyből jövő fény ellen, visszautasította, és a saját tekintélyével, ugye nagy tekintélye volt. Nem fogadta el az üzenetet, mely végleg megmagyarázta volna a csalódását, és világosságot és dicsőséget árasztott volna a múltra, ami újjá élesztette volna kimerült erőit, ragyogóbbá tette volna reménységét, és Isten magasztalására vezette volna őt. Ő azonban az isteni helyett emberi bölcsességre támaszkodott. De mert megtörte őt a mester ügyében végzett nehéz munka és idős kora, nem volt annyira számadásra vonható, mint akik visszatartották őt az igazságtól. Ők a felelősek, a bűn ő rájuk hárul. Ha Miller Vilmos fölismerte volna a harmadik angyal üzenet világosságát, sok minden magyarázatra lelt volna, ami sötétnek és titokzatosnak tűnt előtte. De a testvérei oly nagy szeretetet és érdeklődést vallottak iránta, hogy azt gondolta, nem tudna elszakadni tőlük. Gondoljátok bele, hogy akikkel vált vette, küzdött, és ők a másik álláspontot képviselik, esetleg azokhoz, akik meg a Úrtól vezetett világosságot közvetítették, ők közlejük meg nem kötődött annyira, nem tudta elfogadni. Szíve az igazság felé hajolt, de testvéreire nézett, akik ellenezték azt. El tudna-e szakadni azoktól, akikkel vál mellett hirdette Jézus eljövetelét? Isten megengedte, hogy a sátán hatalma a halál hatalma alá essen. Sírjába rejtette el azok elől, akik egyre csak elvonták őt az igazságtól. Tehát William Miller nem sokára meghalt. Mózes hibát követett el közvetlen az ígéret földjére való belépés előtt. Láttam, hogy Miller Vilmos hasonló módon hibázott, amikor nem sokára belépett volna a mennyei Kánaánba, mert hagyta, hogy tekintélye az igazság ellenesen ladba. Mások vitték őt erre, másoknak kell elszámolni ezért. Angyalok őrzik Isten e szolgájának haló porait, s Miller Vilmos elő fog jönni az utolsó vasonaszóra. Ez a boldog üzenet, hogy ez az ember, aki ennyit tett az Úrért, az Úr nem számítja bele ezt a tévedést. És hány tévedés volt? Gondoljuk bele, hogy a nagy csalódás után megfogalmazódott a hívőkben, hogy valójában az Úr vezetése volt ez, amiért mi eljutottunk ideig. Hogy engedett meg Isten ekkora nagy csalódást számunkra? Tehát a legnépesebb csoport elvetette az időt. Azt az időt, ami a profétikus látásnak az alapja. A profécia magyarázatot elvetette. Egy kisebb csoport pedig őket spiritualistáknak neveztek, spirituálisan magyarázták, hogy minden beteljesedett. 1844-ben, október 22-én Jézus eljött, de nem látható módon, lelki módon. Ezt tanították. Ha jól tudom, javítsatok ki, ha nem így van, a Jehova tanúi ehhez az ághoz tartoznak, tehát ők is azt gondolják, hogy most már itt ez az 1000 éves nagy látom bólogattok. Béke korszak van, béke, hol van itt a béke, tehát milyen hangosabb? 10 ágra, igen. És igen, még ők is tovább. Csak ez most itt ugye rögtön a három nagy főcsoport, mindet nem lehet elmondani. Én is láttam egy fát, hogy az advent hitnek a fája, és seszerissá száma úgy ágazik, bogazik. Úgyhogy most én ezt a hármat említem, mert az a három fő, hogy hogyan magyarázták a csalódást e köré. Mert vagy úgy, logikailag is ez a három lehetőség van, hogy vagy az időpont rossz, vagy jó az időpont és jó az esemény, vagy jó az időpont, de az esemény rossz, amit gondoltak. A spirituális csoportra csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy tehát náluk nagyon sok ilyen karizmatikus jellegű esemény történt, meg ilyen vakbuzgók voltak, és nagyon sok csatát hívtak vele, így tulajdonképpen a legnépesebb csoport az első csoport is, amikor létrejött, ők is a spirituálisokkal szemben kezdtek el egy tömörülést alkotni, és végül Albaniban egy konferencián 1854. április 29-én alakultak hivatalossá. A harmadik kis csoport, sokkal kisebb csoport és különálló csoport, akik Isten vezetésére hallgattak és kutatták, keresték, imádkoztak, hogy mi lehetett az ok. A harmadik csoport azt vallotta, hogy az időpont jó, de más következett be. Más következett be, és tudjuk, hogy a mi egyházunk ehhez a csoporthoz tartozik. Egyrészt szeretnénk, hogyha megnéznénk, hogy hogyan vezette Isten őket hitről hitre, hogyan tárta fel előttük azokat az alapigazságokat, amik még ma is a hitünknek az oszlopait adják, mert nagyon fontos, hogy el ne tévejedjünk mi is a hitünk tartó oszlopaitól. Legelőször is, már rögtön másnap, Edzon Hiramnak Isten megmutatta, hogy más következett be. A szentélytana. Ezzel kezdjük a vizsgálódásunkat. A szentélytana. Nem tudom, hányan ismeritek ezt a fiataloknak készült jó régen kiadványt. Ebben nagyon szemléletesen leírja, hogy mi történt ekkor. Kivonatosan fogom csak olvasni, mert ugye a nagy csalódás után, amikor nem jött el Jézus, azt írja visszaemlékezésében, hogy csak sírtak, aztán bevonultak az ő pajtájába, és imádkoztak, és keresték az Urat, hogy vajon most tévedtek, miben tévedtek, ő vezette, nem ő vezette őket, hogy kerültek ebbe a nagy tévedésbe, hogy most ő nem jött el, és ebben az imádságos lelkületben nem kaptak választ arra, hogy mi a helyes és mi nem a helyes, de megerősítette az Úr őket, hogy ő vezette ezt a mozgalmat. És ígéretet kaptak arra, hogy meg fogják majd érteni, hogy mi történt. Másnap hajnalban elindultak Edzon Hiram és egy barátja, egy mezőn mentek, kukoricaföldön mentek el, és itt olvasom ezt a részt. Amikor a kukoricaföld közepére értek, Edzon hirtelen úgy érezte, mintha egy kéz nehezedne vállára. Mintha dicsőséges fény ragyogta volna körül. Látomásban látta Jézust, főpapunkat, amint a mennyei templom szentek szentjébe ment be ezen a napon, s mindaddig ott is maradt, míg be nem fejezi a szentély megtisztítását. A társa észre se vette, hogy lemarad, őt meg Isten így megvilágosította. De nagyon fontos a szem előtt tartanunk, hogy Isten ad látomásokat, elindít embereket gondolatokban, de a hitünk alapjai azok nem ezeken a látomásokon alapulnak, és majd vesszük a prófétasság lelke ajándékát, nem is Ellen White látomásain alapulnak, a hitünk alappillérei a Biblián alapulnak, bibliai igazságok. Edzon elment a társaihoz, és elmondta ezt, hogy hát nem az történt, amit vártunk, hanem Jézus bement a szentek szentjébe, és rögtön elkezdték kutatni az igét. Látták a zsidókhoz írt levélben, hogy van egy igazi szentély, meg a szentek szentje fenn a mennyben, és a földi az csak annak a mása volt. El tudjátok képzelni, hogy milyen ige kutatás, milyen íze lehetett ennek az ige kutatásnak, amikor így egymás után tárultak fel, hogy tehát ez is illeszkedik, az is illeszkedik, és ez milyen fantasztikus volt. Volt két barátja, Crozier és Dr. Hahn, akik szintén bevonódtak ebbe a vizsgálatba, és Crozier volt az, aki kikutatta biblikusan, alátámasztva, megjelentette ezt, ugye a látomás az 44. október 23-án lett, és a D-Star extrában ugye kis pénzvek is voltak, ki is kellett kutatni, meg is kellett írni, meg is kellett jelentetni, 46. februárra, tehát bő egy év múlva. Tehát igen, bő, több mint egy év múlva jelent meg ez, aztán amikor megjelent, elküldték. Elküldték így Bécsnek is, Bécs kapitánynak, elküldték James White-nak is, és összehívtak egy konferenciát, amin ezen gondolkodtak. Nagyon érdekes, hogy Ellen White szintén kapott látomást. Kapott látomást, mégpedig 1845. február közepén, szintén a szentélyről kapott látomást, hogy az két helyiségben végzett szolgálatáról Jézusnak, és hogy 44-ben változás történt a Jézus addigi szolgálatában. Amiről írt is egy cikket, ami 46. március 14-én jelent meg. Nézzétek ezt, hogy Crozier a Bibliából kikutatva 45. februárjában jelentette meg, rá egy hónapra jelent meg Ellen White-nak a megerősítő látomása. Tehát nem az volt az alap az ő látomása, hanem a Biblia. És itt olvasom a Life Sketches of Ellen White írásából, a 23. oldaláról, hogy... bocsánat, egy oldallal odébb. Na mindegy, nem találom, nem érdekes. Tehát így a tartalma az arról szól, ugye, hogy Ellen White megerősítette Hiramedzonnak, tehát szó szerint leírja, hogy megerősíti az ő látomását, tehát hitelesítette egy írásában. Hogyha valakit érdekel, azt mondja, hogy megadom, csak most úgy látszik, a sok papír között elveszett. A későbbiek során a szentély tanával kapcsolatban Ellen White azt írta a Nagy Küzdelem 378. oldalán, hogy a szentély tana volt az a kulcs, amely megadta az 1844-es csalódást nyitját. Egy kerek, összefüggő és harmonikus igazságrendszerre derített fényt. Ennek ismeretében világossá vált, hogy Isten irányította a nagy advent mozgalmat. Egyértelmű lett, hogy Isten népének mi volt a szerepe, és az is, mi lesz a további feladata. Ez volt az egyik vonal. A másik volt a szombat. Másik volt a szombat, és kapcsolódik a szentély tanához, majd meg fogjuk látni. Szombatot Amerikában a hetednapi baptisták már ünnepeltek, 1696-tól. 1843-ban, még a nagy csalódás előtt felhívást intéztek a felekezetekhez a szombat védelmében. És adventistákat, akik megtértek, van egy az éjféli kiáltás folyóiratukban, leírják, hogy volt sok a mozgalomban, aki a szombatot tartotta. Tehát voltak már akkor, de azért vitatkozott az álláspontjukkal, de voltak ilyenek. Az első gyülekezet, aki szombatot ünnepelt, az ott egy hetednapi baptista, Rachel Preston, az ő neve biztos ismert már számotokra, ők tértek meg, és az egész gyülekezet követte. Majd egy kis 12 oldalas traktátot állított össze Thomas Perlből, aki a szombat igazságáról írt. Ezt olvasta el Bécs kapitány, és olyan nagyon a hatása alá került, hogy elkezdte a szombatot tartani. Most itt megint egy részletet mesélnék el Bécs kapitány életéből, hogy hogyan is vezeti az Úr. Őt említettem azt, hogy mindenét eladta. Mindenét eladta. Teljesen szegény lett. Annyira szegény, hogy ez a kis füzetecske leír egy olyan történetet, hogy otthon éppen ezen a könyvén dolgozott, a Szombatigazsága könyvén, amikor a felesége szólt neki, hogy nem tud sütni, kéne 2 kiló liszt, és nincs. Bécz kapitány felállt, oda ment a kredenchez, kivett egy csészéből pénzt, kiderült, hogy ez az utolsó fillére, elment 2 kiló lisztet vett, odaadta a feleségének, és leült tovább írni. Az asszony csak nem hagyta abba, annyiban megkérdezte, hogy miből vette, és azt mondta, hogy hát még ott volt egy kis pénz, de több nincs. Az asszony elsírta magát, Bécz kapitány, meg azt mondta, hogy hát majd az úr gondoskodik, az úr gondoskodik. Az asszony csak tovább sírt, mert ez nem hatotta őt meg, és dolgozott tovább Bécz kapitány a könyvén, és a Jóisten adta neki a gondolatot, hogy menjen el a postára, mert levele érkezett. Elment a postára, de nem volt 5 centese, hogy felvegye a kenyere, a levelet, hanem mondta a postásnak, hogy ő úgy gondolja, hogy ebbe a levélbe, ami neki érkezett, pénz van. Hogyha kinyitja és meggyőződik róla, vonja le azt az 5 centet, és a többit adja oda neki. Így is lett. Úgyhogy hordó lisztet vett haza, meg mindenfélét sót, meg a krumplit, ami kell, és megbeszélte egy szállítóval, hogy vigye ezt haza, mert neki még dolga van. Bement a nyomdába, hogy megrendelje a könyvének a megjelenését, amikor nem volt egy fillér se a zsebébe. Már ugye arra elégendő nem volt, hogy ezt megrendeljem, ez nagy költség. És el is vitte a fuvaros, de mondta a fuvarosnak, hogy akkor is pakolja le, hogyha a felesége azt mondja, hogy nem ide való, mert mi nem tudtunk ezért fizetni. Meg is történt, a feleség nem gondolta, hogy számukra vitték, biztos címet tévesztett a szállító. De aztán mégiscsak odaérkezett. Nem akarom szaporítani a szót, amikor megtudta, hogy hát mi történt, hogy az úr majd gondoskodik, tényleg beteljesedett, akkor elsírta magát a kicsinyhitűsége miatt. És ugyanúgy volt a csoda, a testvérek küldtek pénzt ahhoz, hogy ki tudja adni a Szombatról szóló kis füzetét, amit Szombatkönyvnek is neveztek annak idején. Tehát ezt a kis könyvecskéjét elküldte Hiram Edsonnak, James White-nak és Ellen White-nak is, akik felismerték a Szombat igazságát, elfogadták. Tudjátok, hogyha Isten egy igazságot közöl, akkor a Bibliában is le van írva, hogy a próféta lélek enged a prófétának. Akiben a Szent Lélek lakozik, enged annak az igazságnak. Egyből elfogadták és elkezdték ünnepelni, amikor is Ellen White megerősítő látomást kapott, és ezt fel is olvasnám, mert nagyon szép. Szintén a Tapasztalatok és látomások lelki ajándékoknak a 32-33. Oldalán. Az egyik táblán, ugye látta a kőtáblákat, 4, a másikon 6 parancsolat volt. Az első kőtáblán a 4 első parancsolat fényesebben ragyogott a többinél, de a 4. a Szombat parancsolat a legfényesebb volt mind között. Mert Isten a szombatot szent nevének dicsőségére választotta el. Láttam, hogy Isten sohasem törölte el, vagy változtatta meg a szombat parancsát, mert Isten nem változik. Ellenben az egyház helyezte át a szombatot a 7. napról a 7. első napjára. Tehát megint megerősítő volt Ellen White látomása, csak úgy, mint a szentélytanával kapcsolatban, és megerősítő volt a látomás, de nem az volt az elsődleges. A következő a prófétaság lelke. Ellen White szolgálatában. Ellen White az első látomását decemberben kapta a nagy csalódás után. Ugye októberben volt a nagy csalódás, és decemberben kapta a nagy a látomását, amiben egy kis nép menetelt a mennyei város felé egy kis ösvényen. Nem olvasom fel, mert telik az idő. El tudjátok olvasni szintén a Tapasztalatok és látomások 14-15. Oldalán. Az a lényeg benne, hogy az a fény beragyogta, ami jött az advent mozgalommal, az éjféli kiáltással, a hangos kiáltással. Ez a mozgalom beragyogta ennek az ösvényét. Ez a látomás bátorító volt. Nem adott választ a miértre, hanem megerősítést, hogy az Úr vezette a népét, és továbbra is vezetni fogja. Mert a látomás arról is szólt, hogy akik nem figyeltek oda a fényre, hogy bevilágítja, tehát akik megtagadták azt, hogy ez valóban az Úr vezetése volt, azok lemorzsolódtak, lehullottak erről az útról. Tehát Ellen White az első látomása után 2 héttel megkapta az elhívását is, hogy mondd, üzenek neked, és te vidd. Vidd a hírt. Gondoljatok bele egy olyan környezetben, amikor ő nő volt. Nem volt meg még az általános vagy elemi iskolája se, mert betegség volt, erős betegsége volt, mert ugye megdobták, és gyenge volt nagyon. A szíve, a tüdeje mindenben gyengélkedett. Utazni csak úgy tudott, meg feküdni sokszor, hogy támogatták, párnákkal körülvették. Ő menjen. Kíséret nélkül nem tudott menni. Úgy kellett elkísérni helyszínről helyszínre. De több napon át előtte imádkozott, hogy az Úr vegye el tőle ezt a terhet. Vegye el ezt a terhet, ő ezt nem tudja. Vagy attól is félt, hogy ha annyira az Úr vezetése alatt van, akkor netán elbízná magát. És imádkozott azért, hogy Isten mentse meg attól, hogy elbízza magát. És az Úr az egyes bizonyságtétel kötetnek az elején van ez leírva, a tapasztalatok, látomásokból is el tudjátok olvasni, de hogy az Úr megerősítette őt, és azt mondta, hogy ha elbíznád magad, majd adok neked betegséget. Adok neked, ami majd visszafog a te elbizakodottságodból. Úgyhogy tudjuk, hogy Ellen White, látjuk a küzdelmeit, érdemes elolvasni azt a küzdelmet, amit átment, amíg odaszánta magát ahhoz, hogy ő igenis viszi, és megy, és vállalja. Vállalja egy olyan társadalomban, hogy a nőknek eléggé tehát egy olyan szerepük volt, ami nem volt jelentős, mindenütt, mindenhol férfiak voltak kulcshelyzetben. És neki mennie kellett, és megszólalnia olyan helyen. A Jóisten hogy gondoskodott arról, hogy egy ilyen gyenge, törékeny nő a látomásait, amikor mondta, hitelt adjanak neki. Tehát ugye olyan körülményeket hozott Isten, hogy elfogadják. Ne tudják nem elfogadni, hiszen olyan hatalommal szólt, isteni hatalommal, hogy megint csak az van, a próféta lélek enged a prófétának. Elindult. És a kísérője volt James White, az egyik kísérője James White volt, és tulajdonképpen onnan ered az ő házasságuk, hogy ne érje szó a ház elejét. Mert ez egy hitbeli kísérgetés volt, de ugye a szájukra kezdték venni őket, és elhatározták, hogy összeházasodnak. Összeházasodnak, és egy nagyon mély lelki kapcsolat jött létre közöttük, és Ellen White a prófétaság lelke adományának következtében, ami nagyon fontos, a nagy küzdelem szemléletet közvetítette felénk. A nagy küzdelem szemlélete ugyanúgy, mint a szentélytana, csodálatos rendszerbe fogja a tanításokat. Tehát ezáltal a Biblia érthetővé válik. Akkor nézzük a másik alappillér, ez a halál utáni állapot. A halál utáni állapot. Ugye elterjedt hit a keresztények között, hogy a lélek az halhatatlan. Itt most Ellen White-hoz mennék vissza, mert fiatal korában, még a Miller mozgalom idején nagyon sokat vívódott. Jön el, nem sokára jön Jézus, vajon őt elfogadja-e, vajon ő meg tud állni előtte. Neki egy haragvó Isten képe volt Ellen White-nak, még a nagy csalódás előtt. Félt a pokoltól. Félt, hogy örökre elkárhozik és égni fog, mert Isten nem fogadja el. És nem tudta elképzelni, hogy Isten hogy leli örömét az ő teremtményeinek a szenvedéseiben, az örökké égő pokolban. De ugyanakkor, mivel ez volt a közfelfogás, hogy ez létezik, ő ettől félt. De tudjátok, hogy a Miller mozgalomban ezt a hittételt helyre tették. Tehát ott helyesen tudták, és eljutott ez a tanítás az ő családjába is, az édesanyja ezzel foglalkozott, és beszélgettek otthon, és erre felfigyeltelen vált. És ahogy így beszélgettek, megnyugodott abban, hogy Isten jó. Isten nem fog egy élethossziglan, hát egy örökké valóságon át pokolban égetni. Szintén az egyes bizonságtétel kötetben ezteket a vívódásokat el lehet olvasni. Tehát a Willer mozgalomból már hozták magukkal, hogy a halál után a lélek az nem halhatatlan. Szombat konferenciákat szerveztek, és a szombat konferenciákon kialakultak azok a hitelvi pontok, amiben hitvallási pontok, amiben úgy megegyeztek, és elfogadták mindannyian. Mindjárt olvasom, hogy mik voltak ezek. Tehát szombat konferenciák 1848 és 50 között voltak. Azért hívták szombat konferenciáknak, mert azok csatlakoztak ehhez, akik elfogadták már a szombat igazságát. Először is első pontként hitték, hogy Krisztus személyesen, láthatóan és hamar jön el. Tehát hamar jön el, és hogy eljövetele megelőzi a milleniumot, tehát az 1000 évet. Mert ugye abba estek többen hibába, hogy a 1000 év után fog. Tehát hitték, hogy Krisztus személyesen, láthatóan és a millennium előtt fog eljönni. Ez volt az első. A másik, hogy Krisztus két szakaszból álló szolgálatot végez a mennyei szentélyben, és hogy a második szakasz, amit vizsgálatítélnek nevezünk, az 44-ben kezdődött, 1844-ben. Tehát ez a szentélytana. Harmadik, hittek a hetedik napi szombat megünneplésének időszerűségében és kötelező érvényében, tehát a szombat. Hittek abban, hogy Isten Ellen White-ot felruházta a profétaság kegyelmi ajándékával. Tehát a szombat konferenciákon ezt már deklarálták, hogy elfogadták Ellen White szolgálatát a profétaság lelkének ajándékában. Hittek abban, hogy az advent mozgalom küldetését a jelenések 14, 6, 12 verseiben szereplő három angyal szimbolizálja. Tehát a hármas angyali üzenetben. Emögött James White volt, aki nagy erővel hirdette. Hitték, hatodik pont, hitték, hogy az ember természeténél fogva nem halhatatlan, ezért a halhatatlanságot csak Krisztus által nyerik el azok, akik Isten országának polgárai lesznek. A Jóisten tehát vezette a népét, lerakta azokat az alapokat, amelyen ma is állunk, amik kimozdíthatatlanok. Ezek természetesen fejlődtek, mélyültek, hiszen nekünk is van mit kutatnunk benne. Na, amire felfigyeltem, és amit szeretném, hogyha úgy megfontolnánk Isten vezetését, hogy hogyan tudta őket vezetni. Azért tudta őket vezetni, mert oldhatatlan vágyjal kutatták Isten akaratát. Sokszor azt látom, hogy a mai korból ez veszett ki. Hogy oldhatatlan vágyjal kutatni az igét, és úgy imádkozni, hogy Isten akaratát keresve. És nem elég, hogyha megérteni Isten akaratát, Isten lépésről lépésre vezet. A következő lépést akkor adja, ha a világosságban léptünk egyet. Tehát meghatározottan, amit Isten kér, az irányban mi elmozdulunk. A délutáni alkalommal tovább folytatjuk a szombat konferenciától. De már akkor vetítek, és korabeli dokumentumokat is fogok mutatni nektek. Adja meg a Jóisten, hogy felbuzduljunk, és éljük meg a hitéletünket ugyanúgy, mint az első, mint az advent hívők tették, az úttörőink. Amen.